El akarom mondani, hogy szerintem a Tandori Dezső volt az, aki igazán a köznyelvet és a költőnyelvet nagyon közelítette egymáshoz. Mert ő előtte ez nem volt szokás, és hiába volt valaki akár egy Pilinszky, tehát egy gondolati, vallásos, sokszor transzcendens költő, vagy volt esetleg baloldali, mint a Benjamin László, vagy az Elk Zoltán, ha tetszik, kommunisták voltak ezek az emberek, nívós költők, akkor is valami emelkedett volt mindig a szövegben. Hogy mondjam, egy bizonyos szint alá nem tudott menni, mint ami mindig csak a víz felszínén úszott, de nem lógott le a vízbe, vagy hogy is mondjam csak. Érdekes a Petri ebből a szempontból, Petri György, aki szintén valamilyen értelemben emelkedett. Hiába minden, ő használ köznyelvi szavakat, néha csúnya szavakat is használ, meg erős fogalmakat ír, meg minden. Én nagyon szeretem, és én jobb szeretem, mint a Tandorit, most őszintén megmondom, de a Petribe van valami emelkedett. Az egy poétikus dikció, amit a Petri csinál. Talán azért szeretem egyébként, mert van bennem egy áhítat, hogy igen, a la poésie, hogy az igenis legyen olyan. Míg, mondom, szerintem az igazi gonosztevő, ha mondhatom így, és egyébként egy kultúrhérosz ebből a szempontból, mert áttört egy nagyon komoly falat, a köznyelv és a költőnyelv közötti falat, és az a Tandori volt. Ez egyébként sok minden másban is tükröződik, persze, hát nem a fecske csinálja a tavaszt, az öltözködésben, körülbelül a Tandori fellépésével szűnt meg a nyakkendőviselet. Hát nézzék meg, itt ül két felnőtt, diplomás, köztiszteletben álló ember, publikus beszélgetésben egyiken sincs nyakkendő. A szüleim idejében ilyen nem fordult elő, és szerintem az Elk Zoltán se jelent meg nyakkendő nélkül, és a Benjamin László se jelent meg nyakkendő nélkül, a Tandori meg már igen, és a Petri meg napláne. Tehát igenis van egy érdekes, hát nem is tudom, egy deformalizáció, vagy hogy mondjam, tehát a formális szintről való lejjebb szállás, a mindennapiság, hogy ugyanazt a farmert hordja gazdag és pór, ami azelőtt nem volt. És valahogy a költészet, minthogyha hát azt akarná sugározni. Egyre többen tegeződnek, hasonló dolog ez is. És szinte már azt úgy, már feltűnik nekem, ha valakivel magázódom, és olyan jó ízűnek érzem, hogy olyan lehet egy jót magázódni. Különösen bizalmasan, hogy maga nagyon ravasz, Margitka, hogy így viselkedik, és ilyesmi. Ugye ennek van egy íze most már. Azt mondom, hogy a köznyelv hát mindig halad a maga útján, se nem gyorsabban, se nem lassabban szerintem, mint azelőtt. Nekem a nyelvésznek nem a szókincs az érdekes, mert a szókincs esetleges, véletleneknek van kitéve, attól függ, hogy hol beszéljük. Itt a románból jönnek szavak, Magyarországon most már kevésbé, de sok évszázadig a németből jöttek a szavak. Ugye Magyarországon német mintára a középiskolát gimnáziumnak hívjuk, itt román mintára, vagyis francia mintára a liceumnak hívjuk. Az üzlet, hogy hánytól hányig lehet vásárolni Magyarországon, de a német Öffnungszeit mintájára nyitvatartási időnek hívjuk. Itt meg sokszor azt láttam kiírva, hogy órarend, mert hogy orár románul, mert hogy orer franciául. Jó, ez nagyon érdekes, de ez nem nyelvészet, ez szociolingvisztika, vagy kultúrtörténet, hol él, milyen hatások érik, mit utál, mit szeret, és itt van. Ami érdekli a nyelvészt, és azt úgy veszem észre, hogy itt is terjedőben van, aminek semmi köze se az irodalomhoz, se a kultúrához, olyan, mint a biológia, tehát, hogy most hasznos állat, vagy káros állat, az mindegy, van ormánya, vagy nincs ormánya. Azt mondja, hogy az ó, ő végű melléknevek többes száma még gyerekkoromban mindig sima K-val ment. Tehát azt mondom, hogy ezek kötelezők, ezek a vizsgák, és láthatók ezek a képek a könyvben. Ma már inkább a saját beszédemen is óak, őek formában. A vizsgák kötelezőek, és a képek a 8. oldalon láthatóak. Na most ennek semmi értelme, se nem lesz jobb a nyelv, se nem lesz rosszabb. Természetesen, aki konzervatív érzelmű, és ez egy mély emberi érzés, az azt mondja, hogy miért kell már megint valamit kitalálni, miért nem jó az úgy, ahogy eddig volt. aki meg, hát, hogy mondjam, progresszívebb érzelmű, és üdvözöl minden változást, azt mondja, végre megint valamit módosítottunk. A nyelvészt azért érdekli, mert ez szigorúan csak a melléknevekre igaz. És a legprimitívebb, legiskolázatlanabb beszélő is, aki rég elfelejtette, vagy soha nem tanulta meg, hogy mi az ige és mi a főnév, ő is tudja. És ez egy bizonyíték nekünk arra, amit mindig hirdetünk, hogy az anyanyelv tudása nem műveltségi kérdés, hanem ennél sokkal mélyebben ösztönös kérdés, úgy tanuljuk meg az anyanyelvet, ahogy két lábra állni megtanulunk, ahogy megtanulunk vizet önteni egyik edényből a másikba gyakorlás után. Vagyis senki nem mondja azt, hogy ott mennek a kéményseprőek, ugye? És hogy a darálóak kint vannak az udvaron. A titkárnő azt mondta a dékáni hivatalba, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemen, ahol tanítok, egy egyszerű asszony, biztos, ha megkérdeztem volna, hogy mi az ige és mi a főnév, hát mosolygott volna zavartan, hogy hát ő nem azért van itt. Azt mondta, hogy ezek a vizsgák a levelezők számára kötelezőek. Tetszik figyelni? Tehát ő pontosan tudja, hogy a levelező az ő környezetében az egy főnév. Ugye az valaki, ő egy levelező. A kötelező az pedig egy melléknév, mert kötelező vizsgák vannak, és ennek megfelelően ragosznak. Ez igazán érdekes, ha engem, mint nyelvészt a köznyelv változásáról kérdeznek, akkor ilyesmiket mondok. Tehát megjelenik egy szabály, ami eddig nem volt. Kimegy egy másik szabály. Magyarországon a személynev, legalábbis Közép- és Nyugat-Magyarországon, ahol én is élek, a személynevek elé a természetes beszédben név előtt teszünk. Tehát fölhívtam a Bélát. Azt nem mondanám soha, hogy fölhívtam Bélát. Az nekem lehetetlenül modorosnak hangzik. Ahogy jövünk kelet felé, egyre természetesebb a fölhívtam Bélát, és volt egy beszélgetésem Kaffal, ezt én soha nem mondanám így, mert ez nekem nem természetes. Ám de, amikor a mondat elején van, akkor nem tesszük ki a név előtt egyre gyakrabban, és azt mondom, Bélát fölhívtad? Nagyon érdekes, és ez nem azért van, mert, hogy mondjam, hát rádöbbentünk, hogy ti helyesebben beszéltek, és megpróbálunk kelet-magyar módon beszélni, hanem nem tudom miért, mert változik a nyelv, és ez nem csak személyekkel van így, hanem tárgyakkal is így van. Garást bezártad? Frigiderbe talán van még, ugye? Levelek megjöttek, és így tovább. Tehát a mondat elején elhagyjuk, de ha azt mondom, hogy megjöttek a levelek, azt soha nem mondanám, hogy megjöttek levelek, mert az olyan, mintha orosz akcentusom volna. Vagy bezártam garást, ugye világos? Fordítva azonban garást bezártam. Ez egy hallatlanul raffinált és érdekes szabály, hogy a mondat elején elmaradhat, közben nem maradhat el, személynevek előtt is a mondat elején elmaradhat, tehát mikor én azt mondom, hogy na mi volt délután, Gézát fölhívtam. Ez úgy hangzik, mintha én szépen beállnék a kelet-magyar normához, holott nem álltam be.
Jazz to me is a state of life being, a
A maximális respekt a szájlom a Michael. A kezdjen a kezdet, a vágot, hogy vágom. A stílus, a nílus, a flow, meg a freestyle. A DJ, a b-boy, az MC, a firkász. A demo, a mixtape, a fader, az éter. A rilek, a fékek, a player, a hater. A kamu, a frankó, a rajok, a csicskák. A backstage, a vendég és VIP listák.
Erről azt mondanám, hogy például egy másik dolog, ami tévében, rádióban, ha véletlenül az ember jön, miniszterelnök úr azt nyilatkozta. Na most már itt eltűnnek a névelők. Tanító néni azt mondta. Ez viszont egy kicsit zavar. Mosolygok az áson azért, mert ez az a dolog, amit én is mindig megengedek magamnak. De most már nem csak Pesten, hanem errefelé is, de ez az én saját bajom. Ez itt Erdélyben nagyon, nagyon idegen, tehát ez éppenséggel a fordítottja. Na most már nekem inkább azzal van bajom, de szerintem ne ebbe menjünk be, az, hogy bizonyos igekötők túltengenek a média nyelvben, a köznyelvben is, tehát a be...
Öreg vagy, ez a te bajod, öreg vagy.
Öreg vagyok, vagy van bennem is valamennyi konzervativizmus, mert hogyha Kosztolányi Dezső hallaná, akkor beájulna körülbelül. a bevel követik el a legérdekesebb dolgokat, van, amikor nagyon jó, van, amikor éppen passzol. Csak mindig valaminek a túlzása, árnyalatok vésznek el, azt hiszem, a nyelvből. Így.
Mindig árnyalatok vesznek el, és mindig újak jönnek. Az igekötőt, az csak szeretni lehet, jelentem, mint nyelvész, mert az igekötő a magyar nyelvnek az egyik csodálatos aspektusa, ami más nyelvekben sokkal ritkább, nincsen a környező nyelvekben ennyire. A szláv nyelvek valamennyire csinálják, de nem ennyire. És a magyarban, ahogy szép lassan kiveszett az igeidők rendszere, ugye mert volt láttam, és látám, és látandóm, és vala, és mit tudom én, megjelentek helyette az igekötők. Hát az igekötőkkel tudjuk kifejezni, hogy olvastam a könyvet, elolvastam a könyvet. Most az igekötőkre mondhatjuk azt, hogy burjánzanak, hogyha lassan a megnek a szerepét kezdeni átvenni. Ez divat is természetesen, és ezt lehet utálni, mint minden divaton, főleg mert a fiatalok bolondok, és miért csinálnak más, mint amit mi eddig csináltunk. Ez egy mély, tiszteletre méltó érzés, de komolyan mondom, kérem, tessenek nyugodtan. Azonban hát hiába minden meglódul egy irányba, mint a láthatóak és érezhetőek irányába. Itt is ez van, hogyne. Azt mondja a színházi titkárnő, hát egy kulturált nő, hogy befoglaltam magának a jegyeket, mondja. Most persze lehet azt mondani, hogy azért, mert ezt a gépbe ő bevitte és egyben befoglalta, de a múltkor már azt egy barátunk felhívta a figyelmet, hogy valami blogon azt írta egy egyébként művelt ember, hogy a kormánypárt hívei, hát bizony azok annyira elvakultan hívei a kormánypártnak, hogy azok akármit mondanak, ez a társaság behiszi. Ezen azért mi is, igen. És természetesen a nyelvészet az egy szakma, most érted, attól még lehet utálni valamit, ahogy gondolom a botanikus is utálhatja a spenótot, ugyanakkor nem mondhatja, mint botanikus, hogy az egy kellemetlen vacak. Tehát erre nekem igenis vigyáznom kell, hogy én, mint nyelvész, én nem bírálhatom a nyelvet, nekem meg kell figyelnem a nyelvet, ráadásul egy csomó dologról tudom, hogy fordítva is alakulhatott volna. Tehát az, hogy most a művelt magyarban azt mondom, hogy mi nem látjuk, és a kevésbé művelt magyarban azt, hogy mi nem lássuk, az fordítva is alakulhatott volna. Hát az egyszerű történeti véletlen. Arra semmiféle magyarázat nincsen, és akkor mi ma hát kiröhögnénk azon a bunkon, aki azt mondja, hogy nem látjuk, ahelyett, hogy a finom elegáns mi nem lássuk alakot használna. Hát ez teljesen világos, erre nincs semmiféle magyarázat. A behiszi persze lehet egy játékos túlzás, mert lehet egy eufémizmus, ahelyett, hogy beszopja, benyalja, vagy bekapja azt a sok hülyeséget, de érdekes, hogy a játékos, ha karikatúra is, hogy pont a be irányában, hallatlanul érdekes, a be-nek azonban van egy igazi új használata, hogy hirtelen egy nagyon intenzív állapotba merül, vagy süllyed. Tehát azt mondom, hogy olyan fokon becsókolóztak ott a sarokba, hogy észre se vették, hogy a többiek hazamentek. Tetszenek figyelni? Ez egy finom újdonság. Hát, ha tetszik, ez egy finom dolog, ugye? Fanyalogva és vonakodva jött el a diszkóba, és aztán úgy betáncolt, hogy teljesen el is tűnt a szemünk előtt. Ugye megint erről van szó. Úgy bealudtam, hogy 6 nem fogadott hívásom volt, mondta a taxisofőr. És nem elaludtam, mert az más, elaludni mindenki alszik, de ő úgy bealudt, tehát mélyen és alaposan elsüllyedt ebbe a dologba. A csecsemő egy ideig rendesen viselkedett, aztán besírt. Besírt, nem elsírta magát, hanem besírt, vagy elkezdett sírni. És attól kezdve nem volt békesség. De ezt csak azért mondom, hogy tessék jobban odafigyelni, mint a rovartani intézetbe. Ha látsz valamit, akkor ne azonnal ez legyen a reakciód, hanem először megnézni, hogy az micsoda.
A lounge, a szepari, a bufor, az after, a szekú, a porta, az inkál, a smasszer, a pacek, a jattos, a raj, a kanyhaló, a tetkó, a brenkú, a fuchs, a baffaló, a box, a malav, a matek, a plenyó, a bátya, a spannom, a haver, a tesó, a bukesz, az alváz, a kaszni, a virgács, a lufja, a buksa, a gácsi, a kisgács, a hajtós, az eszkort, a plénét, a hostess, a műköröm, a piercing, a szvaró, a lastex, a kollagén, a botox, a szilikon, a hidrogén, az UV, a strobó, az infra, a halogén, a töltő, az aksi, a szín és a pinkód. A szinglik, a stricik, a frigók, a nymfó. A cöppi, a papír, a kóla, a spangli, az eki, a csoki, a spuri, a laszni.
De velem is inkább az volt, hogy láttam olyanokat, amelyek éppenséggel, hogy mondják, kérdésesek, vagy ha kell, ha nem. Egy dolog van, ami szintén nyelvjárási vonzatú lehet, az, hogy Dunántúlon, Pesten, de talán még le Debrecenig is, az ide-oda, add-ide, add-oda, em-ide, am-oda, tehát az ide, ez eltűnt, ez Erdélyben még nem tűnt el, tehát itt megvan, mert arhaikusak vagyunk, vagy konzervatívak, de ez néha zavar, mert erre szoktam Pesten kapdosni a fejem, hogy nem a ba-be vagy ban-be, nem erre, mert hát ezt még szépernőik is, koszolányaik is művelték rendesen. Na most már azt szeretném tőled megkérdezni, hogy menjünk át, hogy ez a három pillanat, tehát az, hogy a köznyelv és a költői nyelv megújulása, ez a nyelvújulás, ez például, ezt megkérdem, mert nem tudom, és akkor most műfordítóként is kérdezlek, nem csak nyelvészként. Köztudott, hogy 9, de szerintem több mint 9 Shakespeare-t fordítottál már le, 9 jelent meg, a Henrikeket is te fordítottad most, igen. Tehát az, hogy ez Shakespeare-ék korában, tehát ahol keverte a regisztereket, a nyelvi regisztereket Shakespeare, vagy akár Dante korában, ugye, a vulgáris nyelv, ez hogy hatott a kettő egymásra? Ez két nagy, nevezzük drámaköltői, költői mű, és az, hogy az mennyire friss, mennyire vélhető frissnek, hatékonynak abban a korban, ennyi.
Mind a ketten, és valószínűleg ez kell azért a maradandó irodalmi alkotáshoz, mind a ketten elég szemtelenül szakítottak a hagyománnyal. A Dante vette a bátorságot, és nem latinul írta meg nagy művét, amely pedig Istenről, emberről, világról, sorsról szól, ugye az isteni színjáték, olaszul írta meg. Ő azt állítja, hogy azért írta olaszul, hogy a nők is el tudják olvasni, vagy ha nem is tudnak olvasni, értsék, ha felolvassa nekik valaki. Ez nem rossz ötlet, mert a női olvasóközönségre mindig lehet számítani, és ez már akkor is így volt. Egy bizonyos hölgy például szerepel az isteni színjátékban, aki Szardínia szigetén élt, és hozzáment egy Visconti nevű bíróhoz. A Visconti meghalt, ő özvegyen maradt, hát akkoriban nem volt jó özvegyen maradni, tehát gyerekek is voltak, újra férhez ment, egy nagyon távoli rokonához, annak, akit szintén Viscontinak hívtak, hát ez egy gyakori nemesi név Észak-Olaszországban, aki Milánónak volt a katonai parancsnoka. Nos, mit tesz Isten, ez a másik Visconti, ez politikailag megbukott, és menekülni kényszerültek emigrációba a feleséggel, és nincs telenőrlés, szegényen éltek. Ezt Dante leírja, és azt mondja az özvegynek, hogy maradtál volna inkább özvegy bíróné, akkor tisztes nyugdíjad lenne mind a mai napig, így meg egy földön futó vagy, és ezért amikor meghalsz, akkor ne csak a szokás szerint annak a férfinek a nevét írd a sírodra, akinek a feleségeként meghaltál, hanem az előző férjedét is. Jó, lehet valóban, ez ma se szokás, mert hát ha egyszer ugye az új férjnek az özvegye volt, akkor az volt. És a nő még élt, amikor megjelent ez a mű, és úgy tudja a hagyomány, hogy ő ezt olvasta, vagy neki ezt felolvasták, és a sírkövére valóban mind a két férjének a nevét odavésette. Tehát igenis igaz az, hogy a női olvasóközönség. Ő úgy írt, ahogy a piacon beszéltek, ahogy az emberek beszéltek, vagyis hát olaszul. És nem volt ennek hagyomány, az iskolában nem tanították, ebből nyelvtankönyv nem volt, ebből norma nem volt. Ő úgy írta, hogy ő azt jónak látta. Ez egy rettentő frissességet kölcsönöz neki, de semmiféle régies a Dantéban nincsen. Hát ugye érthető. Hát ha régies, az a latin lett volna, ha akart volna. Néha beleszőtt egy-egy latin mondat, az volt a régi olasz. Így aztán azóta megy a vita azon, hogy amikor Dantét fordítunk, akkor régiesek akarunk lenni, mert ez egy középkori mű, vagy nem. Kiváló fordító elődöm, Babits Mihály úgy érezte például, hogy azért ezt középkori színekkel kell a palettájáról festeni, és ő olyat ír, hogy majd látand ilyesmit például. Hát én meg azt gondoltam, hogy ezt nem kell csinálni. A Shakespeare esetében is így van, nincsenek archaizmusok, ő meg rettenetes erősen importált szavakat. Tehát gátlástalanul, franciából, latinból, ami a keze ügyébe került, az bevettem.
Kárnál, a zsaru, a jar, a kék, a heka, a zseka, a kopó, a bék, a same, a vamzer, a loser, a spiller, a nepper, a gangster, a tökler, a dealer, a szoker, a dzsuker, a sukár, a vaker, a tipli, a stikli, a zsatar, a naker, az ape, az elmű, a gáz, meg a téhom, a becum, a héder, az albi, a kéro, a steg, a svung, a dög, a kraft, a nec, a cink, a gáz, a sav, a jóga, a tantra, a reiki, a karma, a medi, az aura, a csí, meg a csakra.
A Shakespeare-el az az érdekes, ezt most bevallom neked. A magyar hagyományt én is magamra nézve kötelezőnek érzem, hogy a Shakespeare szövegben a színpadra nem viszünk föl latin szavakat. Én nem tudom, miért van ez így, de így van. Tehát én lefordítottam 12 Shakespeare darabot, és egyetlen egyszer se írtam le azt a szót, hogy probléma. Pedig hát van probléma elég a Shakespeare darabokban, és erről beszélünk, nem írtam le. Azt, hogy téma, nem írtam le egyetlen egyszer. Azt, hogy perverz, nem írtam le egyetlen egyszer. Azt, hogy imponál, nem írtam le egyetlen egyszer. Holott ezek rendes, régi, jó latinizmusok, hát nem valami...
Shakespeare is
használja őket, és hát a magyar nem valami slang, vagy mit tudom én, ezek jó magyar szavak, ha tetszik. És nem írtam le, mert valahogy a 19. században, amikor a nagyipar elkezdődött a fordításból, ugye szájkosarat tettek magukra, hogyha egyszer magyarul van, akkor lehetőleg ne használjunk ilyen hát latinizmusokat, idegen szavakat, és valamiért úgy éreztem, hogy ez leri a színpadról, és azt is bevallom, hogy a Lír királyban ott megengedtem magamnak, vannak az ellenszenves nővérek. Ugye három nővér van, két hát gonosz, vagy hát kemény, mondjuk így, és a jó kislány. És az ellenszenves nővéreknek a szájába adtam ilyeneket. Tehát azt mondta, ugye valóban egy elég keserű veszekedés van apa és lánya között, és azt mondja az apjának, hogy apám, maga mit provokál engem? Például. Soha addig ilyet nem írtam le, de azt gondoltam, hogy hát ezt akkor ilyeneket fogok csinálni. Tehát ennyiben, furcsa módon, miközben visszamentem 200 évet oda, ahol ezeket a szavakat természetesen használták, Petőfi Sándor írja tréfásan, ugye, diligenter frekventáltam iskoláim egykoron, stb. Közben ez úgy néz ki, mintha én rettentően hirtelen nagyon modernizálnám a fordítást, azzal, hogy a provokált belehozom a szövegbe.
Ha azt mondják, hogy a dumád az avétos, akkor hát látszó is szólnak, hogy azért fos. És az azért van, mert nem gyanázod, adok egy tanácsot, leszel a tanárod. A malav az a bunyó, a pia az a mák, hogy pörkölj rám, az az, hogy hívd a számom. A lácsó az jó, és úgy is mondják csácsó, a bulkesz a nagybői hátsó. A harkec, a kaster, a buga, mind lopás. Ha árnyékra mentél, jobb lesz a futás. A cigit úgy mondjuk, hogy baba ez. Ha nyersen mórázod, a csajt, abban baba lesz. Meg kell, az valamire gyanakszik. De aki smekker, az valakire haragszik. Vagánykodsz, akkor adod a hóhemet. Ha valami jól sikerült, akkor az a jó menet. A süket, az kosú, az ostoba meg bádog. A robot akkor van, ha a piától nem látok. A héder, az alvás, aki alszik a szovel. Aki bealudt a gyótól, elkapta a fotel.
Másik dolog, ami érdekel, tehát az, hogy közben itt az élő nyelvnek, korabeli élő nyelvnek a regiszterei is benne vannak Shakespeare-ben. Tehát éppen ezért a darabok többsége érthető volt minden réteg számára.
Ez nagyon nehéz. Valóban vannak, nyelvileg ő nem megy föl nagyon, hanem gondolatilag nagyon tömör tud lenni, persze. Hogy az élet olyan, mint nem tudom micsoda. És nagyon le is tud menni. Mindig vannak ilyen népi karakterek, akik sáros csizmába és olajos overallban jelennek meg a színpadon. Ez az egyik trükkje egyébként, amitől valószínűleg máig fogyasztható. Tessék elgondolni, hogy mondjuk Corneille és Racine mit érzett, amikor elolvasták, vagy megtekintették Shakespeare darabját, és a királyné halála, és mindenki halála előtt a Hamletben, az utolsó előtti jelenetben bejönnek a sírások. És ottan hát bizony malac trágár számokat énekelnek, koponyákat dobáloznak, és ostobaságokról beszélnek. Ő ezt direkt csinálta. Ez nyelvileg természetesen megmutatkozik, és hát az angol színpadon máig kiaknázzák, mert akkor a mesteremberek azok az egyik ír, a másik skót, a harmadik ilyen londoni kokni, tehát nyelvileg is eljátszák. Nem ez az érdekes. Azt nehezen tudjuk elképzelni, hogy olyan világban éltek ők, amikor kép alig volt. ugye hát színes festmény rettenetes kevés volt, és csak a leggazdagabbaknak a házába lógott. Hát ilyen részkarcok, ilyen fametszetek voltak, ilyen szerencsétlen kis rajzocskák. Tehát igenis, arra használta ő is néha, hogy valaki a színpadon a cselekménytől teljesen függetlenül azt mondja, hogy mert amikor a tengeri dagály neki indul a partnak, mint egy dühött hadsereg, hullámait görget, most kitalálom, de értik, hát tele van, hullámait görgetve a védtelen homok felé, majd néhány óra elteltével, mint a vert hadsereg ismét elkezd visszavonulni, hogy a homokon ott maradjanak az által, aki mosott, nem tudom micsodát, akkor mindenki behúnyta a szemét, és azt mondta, Istenem, de szépen mondja, mert akkor ez mozi volt, akkor megjelent a szemük előtt. Ezzel nehéz ma mit csinálni, mert ezt teljesíti Hollywood, ezt a feladatot, jól vagy rosszul, mindegy, de hát tényleg mindnyájan látunk ilyen. Ma már nem ezért megyünk a színházba, hanem azért, hogy hát jöjjön be két ember farmerbe, és gyűlöljék egymást, és akkor én belegondolok, hogy mi van. Itt a fordítónak is nehéz. Ezek meglepően költőiek. Most valószínűleg, mivel egyáltalán nem volt semmiféle vizuális gyönyör, olyanok lehettek, mint ma a vakemberek. Nekem vannak vak tanítványaim az egyetemen, ugye angol szakon, nagyon jól működnek, és nem tudom, hát tetszenek-e ismerni vakokat, hát ők olyanok, mint lehettek annak idején a Shakespeare közönsége, hogy neki mondani kell, hogy és akkor balra ez, és jobbra az, és akkor ő bólogat, mosolyogva, haj, de jó, és akkor ő elképzeli. Ezeket a mai színpadon bizony általában kiszokták húzni. Mert unalmas, hát hiába minden. Egyet-egyet bennhagynak, hogy mutassák esetleg, hogy az a szereplő milyen költői lelkületű, vagy milyen szépen tud beszélni, de hát bizony inkább a cselekményre vagyunk kíváncsiak, beleértve a lelki cselekményt is. Tehát mikor valaki elmondja, hogy azelőtt ő hogy szerette, de most már meggyűlölte, az mehet, az elmegy, de ezek a leíró részek, ezek nehezen.
Pest az KP. Aki vamszer, az besúg, aki beijed szájfény. Az okos az az olcsó, a suvány az kevés. A drum and bass direct, a techno szeletelés. A vas az a kocsi, a cipő a felni. Ha zsatar van, akkor lassan kéne menni. A meg se paritjázom, az hogy szájd legyen. Mert a kezdet és megint.
Hogyha a metaforáknál vagyunk, akkor a költészet pillanata következzen el. Én azt gondoltam, és azt tartom jónak, hogyha költőként beszélgetünk. Én a Nyírja hajamba című kötetről akartam beszélni, de szerintem beszéljenek magukért a versek. Ne csak egy verset olvas fel, legalább kettő-hármat. Ez a kötet, tulajdonképpen a Verejték van a szobrokon kötet után jelent meg, 7 évre rá. Ez egy válogatott és új verses kötet. Időközben megjelent ez a kiváló eszégyűjtemény, a Vastagbőrű Mimóza, Írások melegekről, melegségről. Ez egy 15-ös, és ez a 17-es. Közben volt Dante, ugye közben voltak még Shakespeare fordítások, ezek szerint még 3 a 9-hez képest, a 12. És akkor azt szeretném, hogyha ebből a idén tavaszra megjelent kötetből olvasná fel. Azt nem mondjuk el, hogy 70 éves voltál az idén, azért mert te fiatalos vagy.
Újra itthon. Amikor fölnéztem jó messzire, győzködtem magamat, hogy majd oda fog ívelni a röppája, a drága. De földet túrtam inkább, mint finom szaglású disznó, erdei avart, puha humuszt, szarvas gombát kerestve. Túrtam, gusztustalan, energikus, sertési ösztönnel, alkalmazott szimatolással. Inkább föl se néztem. Ám hiába, akkor is ott a táj. A vasútállomás bódé előtt egymásra néz két megkopott kutya. Már meg se ugatnak. Néha az egyik annyit mond félhangosan, buff, jelezve, hogy szolgálatban vannak. Némi gúnnyal körülnéz, itt a karok tisztaságot. A temető tiszta, de nem fogad be. Öntöző kannás néni szemeket látok kibújni sírkövek között, mint kisvárosi főutcán, mikor meglibben egy-egy ablak függönye, A posta nyitva van. Reklám majom röhög. Utána mi marad? Gyászoltam egyet, most könnyelmű vagyok. Lángoló főszerep? Az kilobban hamar. Inkább tartós parázs. Örök jövőben élek, hátra csavarom a fejem, hogy a mából lássak valamit. Harsogva üzeni, hogy nyitva van az ajtó, hogy föl kell adnom már az értéklevelet, jó messzire, oda, ahova nem megyek. Milyen kertem lesz? Én nem hiszem, hogy halálom után majd nézem valahonnan mások életét. De akkor mit csinálok? Hol lesz időm elgondolkodni mélyen, hogy hogyan éltem, s miért volt érdekes épp ez a néhány év, pár évtized? Mikor tudok majd szembenézni azzal, hogy nem nézek már szembe semmivel? Hogyan fogom élvezni azt a létet, amikor nem kell naptár, és a hold kedvéért lemegyek éjjel a kertbe? Egyáltalán miféle kertem lesz, és mit növesszek benne? Fügefát? Hogy eltakarjam magam, amikor majd jön, és azt kérdezi, hol vagyok?
Jazz to me is a state of life. Jazznek egy életstílus, egy ilyen lényforma. Iskolában tanulható, szemfőt át kell élni, meg átérezni a személyeset.
A maximális respekt a szájlom a mic-on. Kezdjen a kezdet, a vágot, hogy vágom. A stílus, a nílus, a flow, meg a freestyle. A DJ, a b-boy, az MC, a firkász. A demo, a mixtape, a fader, az éter. A reelek, a fékek, a player, a hater. A kamu, a frankok, a rajok, a csicskák. A backstage, a vendég és VIP listák. A lounge, a separi, a before, az after. A szeku, a porta, az inkál, a smasszer. A pacek, a jattos, a raj, a kanyhaló. A tetku, a brenku, a fuchs, a buffalo. A box, a malav, a matek, a plenyó. A bátya, a spanom, a haver, a tesó. A bukesz, az alváz, a kaszni, a virgács. A lufja, a buksa, a gágyi, a kisgál. A hajtós, az eszkort, a plén. A hostess, a műköröm, a piercing, a szvaró, a lastex, a kollagén, a botox, a szilikon, a hidrogén, az UV, a strobó, az infra, a halogén, a töltő, az aksi, a szín és a pinkód, a szinglik, a stricik, a frigók, a nymfó, a cöpi, a papír, a kóla, a spangli, az eki, a csoki, a spuri, a laszti, a kárnál, a zsaru, a jar, a kék, a heka, a zseka, a kopó, a bék, a same, a vamzer, a loser, a spiller, a nepper, a gangster, a tokler, a dealer, a szoker, a dzsuker, a sukár, a vaker, a tipli, a stikli, a zsatar, a naker, az ape, az elmű, a gáz, meg a téhom, a pecóm, a héder, az albim, a kéro, a steg, a svung, a dög, a kraft, a nec, a cink, a gáz, a sav, a jóga, a tantra, a reiki, a karma, a medi, az aura, a csí, meg a csakra.
Ha azt mondják, hogy a dumád az avétos, akkor hát látszó is szólnak, hogy azért fos, és az azért van, mert nem gyanázod, adok egy tanácsot, ha szeretem tanárod. A malav az a bunyó, a pia az a mák, hogy pörkölj rám, az az, hogy hívd a számom. A lácsó az jó, és úgy is mondják csácsó. A bulkesz a nagybői hátsó. A harkec, a kaster, a buga, mind lopás. Ha árnyékra mentél, jobb lesz a futás. A cigit úgy mondjuk, hogy baba ez. Ha nyersen mórázod, a csajt, abból baba lesz. Smekkel, az valamire gyanakszik. De aki smekker, az valakire haragszik. Vagánykodsz, akkor adod a hóhemet. Ha valami jól sikerült, akkor az a jó menet. A süket, az kosú, az ostoba meg bádog. A robot akkor van, ha a piától nem látok. A héder, az alvás, aki alszik a szovel. Aki bealudt a gyótól, elkapta a fotel. Kispest a skápé. Aki vamszer, az besúg, aki beijed szájfény. Az okos, az az olcsó, a sovány, az kevés. A drum and bass, direct, a techno szeletelés. A vas, az a kocsi, a cipő, a felni. Ha zsatar van, akkor lassan kéne menni. A meg se paritjázom, az, hogy Said legyin. Mert a kezdet, és megint, megint, megint.